Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az Otthon Start programról készített reprezentatív közvéleménykutatást a Kincs.
Nagy az ismertség ennek a programnak, hiszen 10-ből 9 magyar hallott róla, és azt tapasztaltuk, hogy minden hatodik válaszadónk mondta azt, hogy vagy ő, vagy valamely családtagja tervezi azt, hogy felveszi ezt a hitelt.
Magyarország az első harmadban van a legfejlettebb országok munka-magánélet egyensúlyát mérő index rangsorában.
Nem csak az van benne, hogy mennyi időt töltünk munkában, vagy mennyi a szabadidőnk, hanem hogy milyen az adott országnak az egészségügyi ellátása, milyen szintű a minimálbér, vagy éppen a közbiztonság.
Hazánkban mintegy 1.200.000 cukorbeteg él.
Felnőtt lakosság 75%-a túlsúlyos vagy elhízott. Nem tudatosul az emberekben, nem tudatosul a társadalomban sem, hogy ez egy krónikus betegség.
A cigaretta, a drog és az alkohol mellett a hőhullámok vagy a légszennyezés is okozhatja a férfiak meddőségét.
A férfi oldal az azért fontos, mert a párok esetén a férfi oldal az 50%-ban érintett. 100 év távlatára szoktunk hivatkozni, és nagyjából feleződött a termékenység.
Mintegy 400.000 gyermek él olyan családban, amelyikben egyik vagy mindkét szülő szenvedélybeteg.
A szenvedélybetegség, ezen belül pedig az alkoholbetegség, ez mindenféle szempontból a népbetegség tüneteit hordozza.
10-ből 9 magyar hallott már az Otthon Start programról, kétharmaduk szerint a fix 3%-os törlesztő részlet biztonságot nyújt a lakásvásárlóknak, és a program segíti a családalapításban gondolkodókat is. Derült ki a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb felméréséből. Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Szeptember elején indult az Otthon Start program, amelynek keretében fix 3%-os lakáshitelt vehetnek fel az első lakást vásárlók. Ezt követően szeptember elején kérdeztük meg a Kincsben a magyarokat arról egy telefonos kutatás során, hogy hallottak erről a programról, mennyire érinti őket, van olyan családtagjuk vagy ő maguk, aki szívesen élne ezzel a lehetőséggel. És azt láttuk, hogy egyrészt nagy az ismertség ennek a programnak, hiszen 10-ből 9 magyar hallott róla, és azt tapasztalt, hogy minden hatodik válaszadónk mondta azt, hogy vagy ő, vagy valamely családtagja tervezi azt, hogy felveszi ezt a hitelt.
Rákérdeztek arra is, hogy új vagy használt lakást, házat vásárolnának a legszívesebben. Milyen válaszok érkeztek?
Így van, a többség azt mondta, hogy inkább használt lakást, illetve családi házat venne. Mindössze 10% volt az, aki azt mondta, hogy új lakást vásárolna. És azt is megkérdeztük, hogy inkább falun vagy városban, Budapesten vásárolnának-e. Itt a többség úgy nyilatkozott, hogy falun 31%, aki Budapesten vásárolna, 23%, illetve a városokban további 42% szeretne új otthont, illetve első otthont venni magának, vagy valamelyik családtagjának. Összességében tehát az látszódik, hogy település típus szerint lefedi az országot a program, hiszen ezek az arányok nagyjából megegyeznek a lakosság arányos arányoknak is.
Mit lehet tudni a hitel felvevőiről? Most gondolok akár arra is, hogy mely korosztályt képviselik, gondolok arra is, hogy saját maguknak vennének, vagy gyermeküknek vennének.
Legtöbben, akik úgy nyilatkoztak, hogy saját maguk részére használnák fel ezt a hitelt, ők a 30 és 49 éves korosztályból kerültek ki, de sokan voltak olyanok is, akik arról nyilatkoztak, hogy majd a gyermekük szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Itt nagyjából 42%-a a válaszadóink mondta azt, hogy a gyermeke gondolkodik ebben a hitelfelvételben.
Milyen összegről van szó?
A hitelfelvétel összege kapcsán nagyon változatos válaszokat kaptunk. A válaszadók 22%-a mondta azt, hogy 10 és 20 millió forint közötti hitelt venne föl, és a maximum 50 millió forintot is nagyjából ugyanennyien 21% mondta, hogy felvenni.
A magyarok híresek arról, hogy szeretnek saját tulajdonú ingatlanban élni. Most is rákérdeztek erre. Ezzel kapcsolatban milyen számok születtek?
Így van, megkérdeztük arról is a válaszadóinkat, hogy általában mit gondolnak a saját tulajdonú ingatlanban való életről, egyáltalán mi jelent számukra igazán otthon, és azt láttuk, ami egyébként a gyakorlatban is tapasztalat, hogy a magyarok nagy része, 84%-a úgy gondolja, hogy fontos, hogy valaki saját tulajdonú ingatlanban tudjon lakni, élni. Ugye ez megegyezik az általános számokkal, hiszen a magyarok 92%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Egyébként 73% azt nyilatkozta, hogy jó ötletnek tartja azt, hogyha az állam a saját tulajdonú otthon megszerzését támogatja, és nem a bérlakásokban való életet.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index 2025-ös rangsorát Új-Zéland vezeti, amelyet több európai ország, így Írország, Belgium, Németország, Norvégia és Dánia követ. Magyarország a globális listán a 18. helyet foglalja el, ismertette Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője. Domanics András interjúja.
A munka-magánélet egyensúlya egyre inkább fontosabbá válik globális szinten. Emögött a technológiai fejlődés áll, a digitalizáció főleg. A különféle hibrid otthoni munkavégzési lehetőségek, a mesterséges intelligencia terjedése. De a COVID, a járványhelyzet is felerősítette ezt a tendenciát. Mi sem mutatja jobban, hogy egy évelei globális felmérés szerint a munka-magánélet egyensúlya első lett, mint legfontosabb motiváló tényező a munkavállalók körében, és megelőzte a versenyképes fizetést is, mint motiváló tényezőt.
Ezzel párhuzamosan mi a helyzet Magyarországon?
A már említett globális tendencia egyre jelentősebbé válik hazánkban is. Nem csak egyre inkább elvárás lesz a magyar munkavállalók részéről is a kellő egyensúly megteremtése a munka és a magánélet között, hanem ez jelentős hatással van a munkahelyi elégedettségre és elkötelezettségre is. Az Ökonomusz is vizsgálta a VHC-val közösen egy tavaszi kutatásban ezt a kérdéskört, hogy mi a napján választanak az emberek munkahelyet, mi a fontos a munkahelyválasztásnál. Itt 5 fontos tényezőt azonosítottunk. Az egyik a versenyképes fizetés volt, de ezt követi szorosan a barátságos munkahelyi légkör, hogy ideális távolságra legyen a munkahely és a lakóhely, és a munka magánélet egyensúlya is a top 5 kategória között volt, ahogy a rugalmas munkaidő is.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország hol szerepel ezekkel az adatokkal?
Egy globális index mérte fel a munka-magánélet egyensúlyának kérdését 2025-ben. Ez egy komplex index, árnyaltan igyekszik megragadni a kérdéskört. Nem csak az van benne, hogy mennyi időt töltünk munkában, vagy mennyi a szabadidőnk, hanem hogy milyen az adott országnak az egészségügyi ellátása. Az országban lakók mennyire érzik boldognak magukat, milyen szintű a minimálbér, vagy éppen a közbiztonság. Ez az index a világ 60 legnagyobb GDP-jű országát vizsgáltam. És ezen 60 ország között Magyarország a top 20 között szerepelt, elérve a 18. helyet. Lengyelországgal együtt vagyunk régiós vezető pozícióban a munka-magánélet egyensúlyát tekintve, még hazánkat Csehország követi a rangsorban a 19. helyen. De a 18. helyünkkel megelőzzük ebben a globális rangsorban mind Romániát, de még Svájcot is.
Ha a munka-magánéletet nézzük, Magyarország mi az, amiben erős a többi országhoz képest, és mi az, amiben elmaradásban vagyunk?
Kiemelkedő elem volt hazánk esetében a munka-magánélet egyensúlyát tekintve a szülési, illetve a szülői szabadságok hossza, illetve az ezen idő alatt kapott juttatásoknak a nagysága. Magyarországon 24 hét jár teljes 100%-os fizetéssel a gyermek születését követően, illetve a gyermek születését követő 3 év alatt összesen arányosítva 87-nyi teljes fizetéssel egyenértékű mértékű szabadságra jogosultak a magyar édesanyák. És ezzel világszinten a 3. helyen állunk. A szülési szabadságok mellett fontos pozitív tényező volt a fizetett törvényi szabadnapok és munkaszüneti napok száma, valamint a közbiztonságnak a magas szintje is. Ugyanakkor az is látszik, hogy a magyarok egy héten viszonylag többet dolgoznak. A heti munkaidő átlagosan 37-38 órát tesz ki, illetve a boldogságindex is alacsony értéket mutat.
Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották.
Családi hét.
Magyarországon mintegy 1.200.000 cukorbeteg él, a diabétesz pedig ma már nem csak az időseket, hanem akár a gyermekeket is érinti. Lengyel Csabát, a Magyar Diabétesz Társaság elnökét, a Szegedi Tudományegyetem belgyógyászati klinikájának tanszékvezető egyetemi tanárát hallják a kettes típusú diabétesz és az elhízás betegség összefüggéseiről.
Az elhízás nagy probléma Magyarországon, és a kettes típusú diabétesz is nagy probléma Magyarországon, hiszen mind a kettő népbetegségnek számít. Több mint 1,2 millió a becsült cukorbeteg szám Magyarországon, és a lakosság 75%-a, a felnőtt lakosság 75%-a túlsúlyos vagy elhízott. 39%-a elhízott. És hát ami a legnagyobb problémát jelenti az elhízással kapcsolatban az az, hogy nem tudatosul az emberekben, nem tudatosul a társadalomban sem, hogy ez egy krónikus betegség. Egy krónikus, kezelendő betegség, egy olyan betegség, aminek számos szövődménye van. Egyik szövődménye éppen a kettes típusú diabétesz, a másik a kardiovaszkuláris, szívérrendszeri megbetegedések, a harmadik nagy csoportba tartozik a krónikus vesebetegségek, de érinti a légzőszerveket, az emésztőszerveket, a húgy-ivarszerveket. Szinte nincs olyan része a szervezetnek, amit ne károsítana az elhízás. A kiváltó ok az a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő, összetételő, minőségű és mennyiségű élelmiszer. Ezek együttesen nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan lehetne ezt áttörni, mert ez egy társadalmi probléma és globális probléma. Tehát nem csak Magyarországon probléma, hanem az egész világon. Mert a világon átlagosan a lakosság, felnőtt lakosság 50%-a túlsúlyos vagy elhízott. És nagyon komplex módon kellene hozzáállni ahhoz, és társadalmi szinten megszervezni azt, hogy csökkenteni tudjuk az elhízás kialakulásának a kockázatát. Ezt el kellene kezdeni már gyermekkorban. Tudjuk azt, hogy Magyarországon a gyermekek 5 év és 18 év közötti populáció 30%-a túlsúlyos vagy elhízott. Ez egy nagyon-nagyon nagy baj, mert akik gyermekkorukban elhízottak, azok felnőtt korukban jóval nagyobb eséllyel szenvednek el infarktust vagy sztrókot, illetve megnövekszik a halálozás kockázata is. Tehát már a gyerekeknél fontos lenne az, hogy odafigyeljünk a testsúlyra, a mozgásra, az életmódra, az étkezésre. Az elhízás megítélése ambivalens. Egyrészt sokan azt gondolják, hogy ez csak egy esztétikai probléma. Ez nem így van, ez egy krónikus betegség. Másrészt viszont nem lehet stigmatizálni valakit. Elterjedt nézet az, hogy az emberek azért elhízottak, mert nincs akarat erejük, nincs önuralmuk, és képtelenek arra, hogy normális testsúlyt tartsanak fenn. Ugye, hogyha felnőtt lakosság 75%-a túlsúlyos vagy elhízott, akkor azért lehet látni, hogy ennél azért többről van szó. Tehát nem kell szégyelni azt, ha valaki túlsúlyos vagy elhízott, de tenni kell ellene. Biztos, hogy ha tudatosul az, hogy ez egy betegség, ez egy olyan betegség, ami krónikus, kisintenzitású, elhúzódó gyulladással jár, az ízületektől kezdve a pajzsmirigyen át minden szervet érint, akkor talán mindenki komolyabban venné ezt a problémakört.
Lengyel Csabát, a Magyar Diabétesz Társaság elnökét hallották.
Családi hét.
Minden hatodik párt érint a meddőség, minden második esetben a probléma férfi eredetű, és 100 év alatt nagyjából megfeleződött a férfiak termékenysége, állapította meg a Semmelweis Egyetem legfrissebb felmérése. Szabó Anettet, az egyetem urológiai klinikájának rezidensét, a tanulmány első szerzőjét kérdeztem.
Igazából azért tartjuk fontosnak a férfi meddőséget, mert egyre több párt érint ez a fejlett országokban. Nagyjából a 15%-át a pároknak, és Magyarországon ezt olyan 20-ra satszoljuk, 20%-ra. A férfi oldal az azért fontos, mert a párok esetén a férfi oldal az 50%-ban érintett.
Ha egyébként egy ilyen sok éves összevetést vesznek alapul, Több a meddőségi probléma a férfiak, illetve a magyar férfiak esetében?
Hát egyértelműen romlott. Igazából 100 év távlatára szoktunk hivatkozni, és nem is csak a magyar, hanem ugye a fejlett országokban, és nagyjából feleződött a termékenység.
Mit állapítottak meg, mi állhat leggyakrabban a háttérben?
Igazából ez egy több tényezős dolog, a férfi meddőség. Nagyon sok életmódbeli tényező állhat a háttérben, környezeti tényező, egészségügyi állapot. Arra próbáltuk fölhívni a figyelmet, amin ők maguk is tudnak változtatni, de amennyiben tudunk, mi is hozzájárulunk az ő egészségükhöz.
Többek között azt is megállapították, hogy a hőhullámok vagy a légszennyezés is állhat a háttérben.
Igen, azon sajnos kevésbé tudunk segíteni, bár azoknak a férfiaknak, akik gyermekvállalás küszöbén állnak, mindig elmondjuk, hogy a szaunát érdemes kerülni, az ülésfűtést érdemes kerülni, a szoros alsónadrágot érdemes kerülni. Igyekeztünk hangsúlyozni azt, hogy az egyik legkárosabb az a dohányzás. Azt ugye eddig is tudtuk, mi most az egyik fő kutatási témánkban a spermium DNS töredezettség kapcsán azt láttuk, hogy ez az egyik legkárosabb tényező, ami rontja a spermiumoknak a minőségét. Nagyjából ennyire járult hozzá a túlzott alkoholfogyasztás is a termékenység romlásához, de azt is láttuk, hogy valamennyire a túlsúly is hozzátett ehhez, úgyhogy ezek mind olyan tényezők, amin maguk a férfiak tudnak változtatni.
Az életmód, például a sport vagy az étrend, az milyen hatással van erre?
Étrend szempontjából azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a legkedvezőbb az a mediterrán típusú étrend. Itt ugye figyelni kell a zöldségek, gyümölcsök, halak fogyasztására, továbbá jó hatással vannak a mogyorófélék is. A legfontosabb igazából az, hogy alapvetően olyan fehérjéket vigyenek be a férfiak, amik haleredetűek vagy növényiek, hogy ne a feldolgozott húsokat fogyasszák, illetve a vörös húsokat. Voltak olyan összehasonlító tanulmányok, ahol a mediterrán diétát hasonlították össze a zsírokban, húsokban gazdag étrendekhez, és ott azt láttuk, hogy mind a koncentráció, mind a spermiumok mozgása, illetve kinézete sokkal jobb azoknál a férfiaknál, akik a mediterráni étrendhez tartják magukat.
Szabó Anettet, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának rezidensét hallották. Magyarországon 400 ezer gyermek él olyan családban, amelyben egyik vagy mindkét szülő szenvedélybeteg, alkoholfüggő. Támogatásukra indított programot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Apa, Anya, Pia névvel. Kalapos Mihály, Frankó Andrást, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetőjét, családterapeutát kérdezte.
Ha azt nézzük, hogy a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek a számát ma 400 ezerre becsüljük, ez azt jelenti, hogy ha Budapesttől Pécsig sorba állítanánk őket, akkor addig érne a sor, ha egymás mellé állnának. Ez egy elég jó kép talán arra, hogy milyen sokan vannak ezek a gyerekek, akik különbözőféle elhanyagolást, bántalmazást, érzelmi, fizikai, netán szexuális bántalmazást is meg kell, hogy éljenek, és megélik azokat a szülőiknek a konfliktusait, a közöttük lévő nehézségeket, és legfontosabb nehézségük pedig az, hogy nem képesek gyerekként jelen lenni egy ilyen családban, mert nagyon sokszor vesznek át olyan feladatokat, akár érzelmi, akár fizikai, akár tényleges feladatokat, amiket nem nekik kéne ellátni. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha a gyerekkorukat rabolná el ez a helyzet.
Ilyen családokban felnövekvő gyermekek közül többen lesznek maguk is szenvedélybetegek?
Igen, ez a veszély, ez nagyobb. Nagyon sok olyan szenvedélybeteg emberrel találkozunk, akiknek a gyerekkorában szintén jelen volt ez a probléma. De én azt is gondolom, hogy egyrészt óvatosan kell bánni ezzel a gondolattal, mert hogy sokszor maguk a gyerekek is félnek attól, hogy ők maguk is szenvedélybetegek lesznek, tehát nagyon fontos volna, hogy ne próbáljuk meg a szorongásukat még növelni. Ezért az nagyon fontos, hogy azokat a gyerekeket fenyegeti leginkább ez a helyzet, akik nem kapnak valamiféle segítséget. Itt nem csak szakmai segítségről van szó, hanem hogyha nincsen mellettük valaki, akiben meg tudnak bízni, akire számíthatnak felnőttként.
Ezeknek a gyerekeknek a támogatására indított programot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Apa, Anya, Pia névvel. Mit lehet erről a programról tudni, illetve ez a konferencia most miről szól?
Ez a konferencia arról szólt, hogy olyan szakembereket, sok esetben érintetteket, illetve hát itt ott ez egy közös halmaz, hívtunk meg, és vettek részt ezen a konferencián, akiknél számítunk arra, hogy egyre több ismeretet és egyre több eszközt találnak arra, hogy a saját területükön megtalálják azokat a módszereket, és találkozásokat tudjanak létrehozni, ahol ilyen gyerekekkel futnak össze, találkoznak. Cél elsősorban az, hogy újabb szakmai ismereteket tudjunk átadni, illetve hogy továbbra is érzékenyítsük erre a problémára a társadalmat is, hogy a szenvedélybetegség, ezen belül pedig az alkoholbetegség, ez mindenféle szempontból a népbetegség tüneteit hordozza, és ennek kapcsán a társadalomnak az egészsége, a mentális és fizikai egészsége is nagyon sokat romlik, hogyha nem törődünk ezzel kellőképpen.
Ez az apa-anya-pia program hogyan tud segíteni ezeken a fiatalokon?
Alapvetően ketté lehetne osztani, hogy azokról a gyerekekről beszélünk, akik jelenleg 18 év alatt még fiatalkorúak, és azokról is, akik már 18 éves korukat elhaladták, hiszen a 400 ezerben csak a gyerek-gyerekek vannak benne, miközben pedig tehát a felnőtt korunkban is tovább hordozzuk ezeknek a problémáknak a súlyát, akkor nem kapunk segítséget. A program nagyon sokféle módon igyekszik megközelíteni. Például nagyon sokféle kiadványunk van, ami a legkönnyebben eljuthat azokhoz az emberekhez, akik érintettnek, gondolják magukat. A program is egy ilyen könyvről kapta a nevét, az apa-anya-pia könyvünkről, amit 7 évvel ezelőtt adtunk ki, először most már a második kiadást, a számos olyan könyvünk van, ami megpróbálja felhívni a figyelmet, és megpróbál üzeneteket adni azoknak, akik ebben a helyzetben benne vannak, arra, hogy lehet változni, és hogy nem kell így élni. Ezen kívül léteznek kifejezetten terápiás segítő csoportok, gyerekeknek is, felnőtteknek is, kisgyerekeknek, kamaszoknak. Mesekönyveink vannak például, ahol az egészen kicsi gyerekekkel próbálom foglalkozni, a munkafüzetek, ahol ezeket a témákat dolgozzák fel. A konferencia nagyon fontos szempont, hiszen ez a 8., amit tartunk ebben a témában. Azon kívül pedig képzéseket is tartunk szakemberek számára, hogy egyre többen legyenek az országban, akik a saját helyükön támogatni tudják ezeket a családokat.
Frankó Andrást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetőjét, családterapeutát hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az Otthonstart programról készített reprezentatív közvéleménykutatást a Kincs.
Minden 6. válaszadónk mondta azt, hogy vagy ő, vagy valamely családtagja tervezi azt, hogy felveszi ezt a hitelt.
Hazánkban mintegy 1.200.000 cukorbeteg él.
Felnőtt lakosság 75%-a túlsúlyos vagy elhízott.
A cigaretta, a drog és az alkohol mellett a hőhullámok vagy a légszennyezés is okozhat a férfiak meddőségét.
100 év távlatára szoktunk hivatkozni, és nagyjából feleződött a termékenység.
Mintegy 400.000 gyermek él olyan családban, amelyikben egyik vagy mindkét szülő szenvedélybeteg.
A szenvedélybetegség, ezen belül pedig az alkoholbetegség, ez mindenféle szempontból a népbetegség tüneteit hordozza.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.